Tisztelettel köszöntök mindenkit, szép késő délután mindenkinek. Azt javaslom, hogy kezdjük el, ne várjuk meg a negyed órát, miután ugye ráadásul közeli szakmánk, barátaink sikeresen rászerveztek 6 órára egy nagyon vonzó rendezvényt, Szent Palazzo Falconieri album bemutatása lesz az Olasz Intézetben, és nyilván számos hadórakot, tehát számosan el akarnak oda majd menni, vagy legalábbis a fogadásra oda akarnak érni, és talán végén még könyvben is osztogatnak, tehát ilyen értelemben ugye csábító ajánlat. Én is ugye először ugye engem zavarba ejtett egy kérés, hogy mutassam be a könyveket, ugye volt egy ilyen verziója ennek az egésznek, és akkor őrült módon elkezdtem olvasni, mondom, hogy mégsem beszélek össze-vissza feleslegesen. Én azt gondolom, hogy, és hát gondoltam is, hogy nagyjából mit fogok mondani, nem fogom elmondani az egészet, de azért a köszöntön túl engedjenek meg néhány gondolatot nekem. Annál is inkább, mert ugyan a szegedi konferencia kötetnek az előszavában Balázs tanár úr egy ilyen részhistoriográfiai összefoglalás és utalásokat tett ugye a nagy felvilágosodás összefoglalásokra, hiszen mi abban nőttünk bele egyetemista koromban, hogy a irodalom és felvilágosodás, aztán ugye a kosári nagy monográfia, az Bíró Ferinek a kötete, annak a Vita kötete, ami Debrecenben jelent meg, és így tovább, tehát számos, nagyon jó és alapvető. Mindig egy kicsit a felvilágosodás másképp szemlélő, de mégiscsak, ahogy Balázs tanár is mondta, nincs egy kicsit irodalmán szempontú összefoglalások, illetve összefüggő tanulmányfüzérek jelentek meg az elmúlt 25-30 évben. És hát azért nem feledjük el az Erdélyi Múzeum külön számát, aztán ugye volt a Keresztény Magvetőnek a külön száma, amely ugyancsak kicsit időben, egy fél évszázada előbbi kérdéseket, de azért alapvetően visszatekintő fejezetekkel tekintett át. Amiért nekem nagy kedvem lett volna, de itt tényleg csak két percben utalni szeretnék arra, hogy ugye az éjszaka sikerült hazajönnem Hannoverből. Ez semmi meglepő. Én meglepő, mert a sztrájk alatt elég nehéz hazajönni. De ugye van egy nagy európai értelmiségi, hogy mondjam, ilyen mozgalom, hogy végül is annyit reklamálják, legalábbis különböző értelmiségi körök, hogy a politikusok csak beszélnek az európai értékekről, de soha senki nem definiálta, hogy mik is ezek az európai értékek, mert azért az túlzás lenne mondani, hogy elfogadjuk Juncker úrtól, hogy a tőke szabad mozgása és a szabad vállalkozás, ezek pusztán az európai értékek. Ezek is azok kétségtelen egyébként, tehát nem vitatja, csak ugye számunkra azért nem az első 10-be tartoznak ezek. Akkor mit tartoznak bele? Tehát mi az, amitől egy homo europaeus kialakul? És ezért ugye, és ráadásul vannak a történetírásnak ilyen divatrendjei is, ilyen emlékezett helyek, memory history és egy csomó minden más, amelyek részben persze ugyanazt, tehát másképp elmondva, és más hívószavakkal, de másképpen is gondolva nagyon sokszor gondolják végig az európai művelődés történetét. És ugye 149 szerzőt kértek fel, ilyen Európa emlékezete című tanulmánykötet megírására, és a 149 szerzőből most összehívták, most már elkészültek a tanulmányok, és összehívtak egy konferenciát arra, hogy vitassuk meg egymás között nem csak a koncepciót, hiszen már előzetesen elkészült, hanem az elkészült tanulmányokról is egy kicsit beszélgessünk egymással. És ugye ez az én meghatározott ízlésű, kulturális és tudományos ízlésű kör, akik szervezik ezt, általában a Budapest Kollégium-szerű intézményeknek az összefogásával készült, illetve a Oder Frankfurti Európa Egyetem irányításával. És hát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az egész értékkatalógusban például a kereszténység az nem szerepel ebben az összefüggésben, művelődés történeti összefüggésként kiemelve sem. Egyházak, vallások, igen, tehát rengeteg helyszín, egyházi helyszín, vallási helyszín, stb. De semmiképpen önállóan nem. És hát ugye azért erről egy eléggé rendes vita kerekedett ott. És pontosan, és ez köti igazából össze, és azért mondottam ezt elmondani köszöntésképpen, hogy az a fajta egyházakon belüli mozgalmak, amilyen volt a 15. század második felében a szerzetesi humanizmus például, vagy akár a főpapi humanizmus, vagy amiről ugye Balázs tanár úr eléggé nem csak utalásszerűen értekezik, a vallási felvilágosodás igazából bele kell, hogy kerüljön ebbe a gondolkodás körbe, amelyik legalábbis szándéka szerint ugye a jövőre nézve próbálná sugalni az európai értékkatalógust. És azt gondolom, hogy ebben a tekintetben egyébként egy konszenzus látszott kialakulva lenni, és ezek a szellemi áramlatok eléggé hangsúlyosan, ugyan más címek alatt, de visszakerültek tulajdonképpen ezekbe a tanulmányokba. Én azt hiszem, hogy az utolsó néhány kötetnek, és különösen ugye a Ködesérián a hármasnak és a szegedi konferencia kötetnek igazából ez a nagyon nagy novuma a magyar nyelvi szakirodalomban mindenképpen, hiszen azért Európában, főleg német nyelvterületeken komoly 3-4 kötetes konferencia kötetek jelentek meg, ugye a tudomány szekularizációja a 17. század folyamán, vagy volt-e fordulat 1670 körül az európai kultúrában és az európai gondolkodásban. Ezekről ugye éppen mondjuk a Wolfenbüttel sorozatban is megjelent legutóbb egy nagy kötet. Tehát igazából ez a szellemi párbeszéd, ez a két kötet ezekkel a típusú konferenciákkal, amelyeket az elmúlt évtizedben, és nem előbb egyébként, főleg német nyelvterületeken lefolytattak. Érdekes módon egyébként, amennyire, hát persze nem ismerem annyira az olaszországi műhelyeknek a munkásságát, de éppen a megelőző korszaknak, a szerzetesi humanizmusról például, most határozott nagy hulláma az olasz szakirodalomnak, és ugye a francia pedig igazából a 15. század végi francia, bár azért hagyományosan is meg volt a francia szakirodalomban foglalkozott azokkal a humanista körökkel, és nem annyira azokkal a szerzőkkel, akik itt éppenséggel előkerültek. Ez nem azt jelenti, hogy nincs francia szakirodalma, mert természetesen mondjuk már emberszemnek, vagy a Jean Beirelnek, akiről itt tanulmányok szólnak. De azért mégis ez azt jelenti számomra, hogy nekem kéne bemutatni, de a mennék tovább, hogy itt találkozik tulajdonképpen, itt látszik, hogy mennyire újra napra kész a párbeszéd az európai szellemi műhelyekkel, tulajdonképpen ezzel a két utolsó kötettel. Köszöntésképpen tulajdonképpen ezt szerettem volna elmondani. Lehet, hogy egyszer veszem a bátorságot és együtt írok a kettőről valamilyen ismertetést. És átadom akkor Bíró Hancsának a mikrofon, ő lesz a főhajcsár a mai este.
Köszönöm szépen, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit az Erdély Múzeum Egyesület kiadójának a nevében. Itt a könyvemutató előtt egy kereskedő érdeklődött arról, hogy kivel kell tárgyalni a könyvterjesztés, a könyveknek a terjesztése ügyében, ugyanis nem tüntettük fel a meghívón, hogy ki a köteteknek a kiadója, vagy mely kiadó gondozásában jelentek meg ezek a könyvek. Talán azért is, mert ezt nem olyan könnyű eldönteni, legalábbis nincs kizárólagos kiadója a Ködesériánnál sorozatnak, hanem egy hát nagyon hosszú és nagyon régi együttműködésnek az eredményei ezek a kötetek. Én ebbe az együttműködésbe, ami a Szegedi Tudományegyetem és az Erdély Múzeum Egyesület között zajlik, eléggé későn kapcsolódtam be, de annál nagyobb örömmel és megtiszteltetéssel vettem ezt a feladatot, hogy ezt a sorozatot elindítsuk. És azért van az, hogy az első két kötet az EME kiadójánál jelent meg, és a második pedig a Szegedi Tudományegyetemnél, mert hát próbálunk finanszírozókat keresni ezekhez a kötetekhez. A tudományos könyvek esetében ez nem olyan könnyű, de hogy reméljük, hogy a továbbiakban is ez az együttműködés folytatódni fog, és további kötetek jelennek meg. Én sem fogom bemutatni az egyes köteteket, hanem a gondozók és a sajtó alá rendezők, illetve a kiadók fogják bemutatni a megjelenés sorrendjében. Úgyhogy először Fonc Zsuzsát kérem, hogy a Kölessy-Éry Sámuel tudományos levelezését mutassa be.
Köszönöm szépen. A sorozatról majd a mondatom végén szólnék pár szót, noha a minden egyes kötet címében benne van, tehát egyedi címében is benne van a sorozat névadójának, Kölessy-Éry Sámuelnek a neve, akiről egyébként korábban nem, de a 18. század végén már annyi volt a nagy közönség körében világos, hogy egy botrányhősről van szó. A egyetemeste említette annak idején, és utána kerestem pontosan az első kolozsvári színtársulat első előadásán egy titkos ellenkezés, vagy Kölessy-Éry nevezetű szövegében máig sem ismert drámát, vagy színi előadást vittek szélre. Ez, hogy mulattató színjátékok, leírások tárgya lehet ez a 17. század vége, 18. század elejének nagyon jó képzett tudós figurája, nyilvánvalóan abból következik, hogy számtalan házassága végül élete végén az első feleségtől való elválás miatt érvénytelennek nyilvánítatott, és a bigámia vágya levegett a feje fölött, és börtönben halt meg, talán öngyilkos lett 1732-ben. Ezt a botrányos és kalandos életpályát persze meg lehet írni többször is. Az egyébként kitűnő orvos történész, a Pataki Jenő, egyébként nem kizárólag előszóló sok értékes adatot felsoroló tanulmányának is ez a címe, hogy Kölessy-Éry uram házasságai. No, de távolodjunk el mi is ezektől az izgalmas pletykáktól, egyébként jó házasságokkal, tekintélyhez, pénzhez és biztos egzisztenciához is jutott. Nem csupán ezt teremtette azonban meg, hanem műveltségével, iskolázottságával, tanultságával, munkával szerezte meg vagyonát és szakmai tekintélyét. Református papcsaládból származik, egy partiumi papcsaládból. Apját a Váradi Biblia kiadás történetét ismerők, és egyáltalán a magyarországi puritanizmus történetét ismerők jól ismerik. Ő is minden valószínűség szerint hasonló pálya, hasonló életút nézett ki. Meg is szerezte a bölcsész és a teológiai doktori fokozatot németalföldi egyetemeken, ahogy ez a korban szokás volt. Azonban egy második peregrinációra vállalkozott, egy második tanulmányútra, amikor is a természettudományok és az orvostudomány állhatott, minden valószínűség szerint tanulmányai középpontjában hazatérve 1689-90-től kezdve szegedi városi orvos, majd a hadsereg orvosa, és hát ezt a tevékenységét érdekes módon bármilyen magasra jut és bármilyen állásai lesznek, élete végéig folytatja. A mindig aktuális főparancsnokok, Rabutin Bális és társai, hát Leibarc házi orvosa is. No, de hagyjuk az életpályák részleteit megint, azt a tényt emeljük ki, vagy azt érdemes kiemelni, hogy a református papi pályáról eltávolodik, és az orvosi tanulmányokra adja a fejét, majd hazatérve ezt folytatja, de feltehetően mást módon is képzi magát, mert a Habsburgok által újra berendezendő Erdélyben a 17. század legvégén őt bányógyi felügyelővé nevezik ki, addig ez idei fogalmunk sem volt róla, hogy ilyen típusú érdeklődése, műveltsége, tanulmányai voltak. Tehát természettudósként és udvari hivatalnokként, orvosként dolgozik, alkot élete végéig 1732-ig. Végül igen magasra jut, a gubernémi titkárból gubernémi tanácsos lesz 1727-ben, ugye ez egy tucat főt számláló grémium, és alig-alig van polgári tagja, illetve hát a 100 polgárság részéről vannak egyébként a arisztokrácia, a nemesség képviselői rendenként és a vallásonként. Nos tehát, erről a tudós emberről van szó, róla van elnevezve a sorozat, és az ő munkásságából a tudományos levelezés kiadására került sor 2012-ben. A Kölesérivel való tudományos foglalkozás valamikor az 1950-es években kezdődik, ekkor került sor arra, hogy Debrecenbe kiadják 50-es évek közepén 3,5 ezer művet számláló könyvtárának jegyzékét, és a kolozsvári professzor Jakó Zsigmond is ekkor kezdte meg kölesséri tudományos leveleinek összegyűjtését, amelyről a 60-as években tanulmányai jelentek meg, de a szövegkiadáshoz hozzá sem kezdett, valamikor a fordulat körül adta át a Szegedi Irodalom Tanszéknek a szöveget, az összegyűjtött és majdnem kész anyagot kiadásra, illetve hát előtte további kutatásra. A kötet végül a Kölesséri Sámon tudományos levelezése címet kapta, de érdemes hangsúlyozni, hogy ezt a fogalmat, ezt a dolgot tulajdonképpen nem a Jakó Zsigmond találta ki, hanem maga Kölesséri Sámon. Tehát ő volt az, aki a 1720-as évek közepén európai tudós kollégáival folytatott levelezésének egy részét összerendezte, másolata maradt fönt, nem eredeti benne, nyilvánvaló szerzői összerendezésről van szó, és hasonlóképpen gondolkodtak az ő szakmai kapcsolattartásáról 18. századi szász értelmiségiek, akik egyik vagy másik szeletét a szakmai tudományos levelezésnek összegyűjtötték. Ezek képezték elsősorban a magvát annak a gyűjteménynek, amit Jakó Zsigmond létrehozott és Szegedre adott. A Kölesi Sámuel Égtelen sok levelet írhatott egyrészt orvosként ilyen gyógyító, praktikus tanácsokat adó leveleket, számtalan a hivatali, a előbb bányaügyi felügyelő, majd kormányszéki tanácsosként is. Ebből ő maga is, és az utókor is a gyűjteményekben azokat látta megőrzendőnek és fenntartandónak, amik európai tudós kollégákhoz szólnak valamilyen tudományos kérdésről, esetleg könyvkiadásról, könyvgyűjtésről. Így hozott létre Jakó Zsigmond egy 112 alapból álló korpuszt, amely részben saját későbbi találmányaiban, részint a kutatást hát, folytatni próbáló, minden esetre megpróbáló szegedi tanszék egy-két darabjának hozzáadásával egy 14 darabos appendixszel bővült. Tehát, mint látható, a kötet nem túlságosan testes és feltehetően kiegészíthető lesz egyszer, de ebben a pillanatban az említett saját gyűjtemények és 18. századi kortársak gyűjteményeiből és egyéni kutatásból a fogadóknál kevés maradt meg, ennyi látszott elérhetőnek. Svájci, angol és német területek tudósaival folytatott levelezést meghökkentő módon hiányoznak a németalföldi kollégákkal bármifajta kapcsolattartásnak, tudományos kapcsolattartásnak a nyomai, illetve Bécs. Ez mondjuk könnyebben megmagyarázható, nyilván a gyakoribb személyes jelenlét, de lehet, hogy el kell gondolkodni azon, hogy a 18. század elejé Bécs az európai szellemi élet térképén vajon mit jelentett. Minden esetre tehát egy Európát behálózó és nagyon gazdag, tematikailag is nagyon gazdag levelezésről van szó. Ugye az említett tanulmányok, témakörök mindkét viselve vannak a levélbe, de vannak olyan területek, ahol maga képezte magát, vagy hát gondolta, hogy képzett ezekben, például a római feliratok, a római emlékek témája, őslénytan, értelemszerűen orvostudomány, bányászat és meghökkentően kevés, de tulajdonképpen érthető, hogy kevés hát vallási téma. Filozófia annál erőteljesebben képviselve a mindnyájunknak jól ismert nevek és figurák idéződnek meg a levelezésben, és sőt, gyakran személyes kapcsolatokról is szó van. A Leibniz filozófiáját Európa szerte korán terjesztő Mihály Gottlieb Hans nevű filozófus, ő maga nem annyira ismert és jelentős, csak a Leibniz követés és a Leibniz kiadás szempontjából fontos. A Leibnizzel együtt emlegetni szokott Christian Wolff azonban a korai felvilágosodás és egyáltalán a német filozófia történetben, és hát egész Európában jól ismert már akkor is, vele is személyes kapcsolat dokumentálható. Erről fontos tanulmányok szólnak részben a harmadik kötetben is, nem szeretnék erről hosszan beszélni, és tulajdonképpen a levelezés gazdagságán túl úgy tudjuk a történész, a természettudományok története iránt érdeklődők, a filológusoknak ajánlani a kötetet, hogy megpróbáltuk oly módon kiadni, ami lehet, hogy hát finom és tanult, művelt emberek számára nem igazán szokásos vagy megszokott, tehát a latin szövegeket, a majdnem teljes egészében latin nyelvű a levelezés, a latin szövegeket bőséges anyanyelvű regesztával, tehát minden a levélben előforduló lényeges tény vagy adat magyar nyelvű leírásával készült magyar nyelvű regesztában elolvashatják a levél elején. A kötetet tervező Jokó professzor rövid, csak a levél témáját megadó regesztái is megmaradtak, nem csak tiszteletből, abból is természetesen, de találunk a főleg én azt ismerem a német kiadói gyakorlatban példákat arra, hogy ez a kettős téma megadás, illetve hát a levéltartalmának megadása egyszerre szerepelhet. Sőt, ez iszonyatos munka lett volna, és nem is biztos, hogy mindig rentábilis, de arra is van példa a nemzetközi, illetve a német irodalomban, hogy igen komoly, szakmailag komoly anyagok teljes anyanyelvű fordításban jelennek meg. A kettő közötti megoldást igyekeztünk választani. A pár szót még. Az első kötet munkálatai közben vetődött fel egy kis zárt sorozat alapításának terve, hisz fontos természettudományi és vallásfilozófiai munkák állnak a szerző mögött, és egyáltalán a munkásságára kapcsolatos feldolgozó munka is megérdemel, illetve hát egy kötetet bizonyosan kíván, sőt, hogyha a harmadikat látják, akkor be fogjuk látni, hogy ennél többet is. Még egy mondatot. A latin szöveg gondozása Magyar László András munkája lett, akit nagy kereséssel találtunk meg, hisz ezt a regeszta műfajt nem könnyű művelni, és kitűnő latin tudás mellett a természettudományok, filozófia, orvostudomány, stb. Terén is járatosnak kell lenni, aki aztán mondhatni a sorozat házi szerzője lett, minden egyes kötetben valamilyen címen, gyakran első helyen, első névként szerepel. Hogy meddig fog folytatódni a kötet, pillanatnyilag nem lehet tudni, illetve azt azért lehet látni, hogy ebben a pillanatban amit tudtunk, elvégeztünk, néhány éven belül a Kölesi könyvtár egy alapos földolgozása, bár nagyon szép a bibliográfiai azonosítása, ami az 50-es évekbeli kiadáson történt, de talán egy picit még hozzá lehet tenni. További lehetőségeket pillanatnyilag mondani nem tudunk, de nem zárunk ki. Köszönöm szépen, elnézést!
Köszönjük szépen Zsuzsának, és akkor én már is átadnám a szót a már emlegetett Magyar András Lászlónak, aki tudós és értő fordítója volt a Kölesi Sámuel latinul írt Erdély aranybányászat a címet viselő kötetének.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hát az én feladatom ennek a könyvnek a bemutatása. Ez a könyv akármilyen meglepő is, a maga korában egy sikerkönyv volt, de nem olyan értelemben, hogy elkapkodták, hanem a szerzőjének hozott sikert. De ennek a könyvnek a hatására nevezték őt ki vagy vették föl a Royal Society-be, illetve a Leopoldina Akadémiára. Ezt nem úgy kell képzelni, hogy elolvasták a könyvet, és annyira csodálták, hogy fölvették, hanem ő már ezt hosszú ideje előkészítette, és a barátai erre a könyvre hivatkozva tudták elintézni, hogy ő tag lehessen. Tehát ez a könyv a maga korában elérte a célját, hogy úgy mondjam, de nem csak ilyen szempontból vált sikeressé, hanem olyan szempontból is, hogy a század végén, mégpedig 1780-ban egy Johann Seyver úr Pozsonyban és Kassán kiadta, ez Komáromban? Kassán. Pozsonyban és Kassán kiadta újra az auráriát, kiegészítve a saját magyarázójegyzeteivel, illetve egyéb kapcsolódó szövegekkel. Sőt, ebben még a történetnek nincs vége, mert 2009-ben Bochumban Paul Schneider fordításában megjelent újra németül is a könyv, egy gyönyörű facsimile kiadásban, ami tartalmazta az eredeti latin szöveget, illetve a német fordítást. Tehát ez a könyv több szempontból sikeresnek nevezhető. Nem véletlen ez, mert ez a könyv egy sokoldalú szerző, sokoldalú könyve. Tulajdonképpen nincs olyan tudományág, amiről ne lenne szó benne. Tehát az emberek részt itt azzal a benyomása, hogy a Kölesvéri ebben a könyvvel akarta bebizonyítani, hogy a mindenhez ért. Mert van ebben numizmatika, geológia, fizika, kémia, régészet, bányászattörténet, jogtörténet, medicina, gyógyszerészet, az a legfontosabb, arany gyógyhatásairól is ír. Tehát szinte minden belefoglaltatik ebbe az egyébként nem túl testes könyvecskébe, az eredetiben az egy ilyen kis zsebbe hordható könyvecske. És ráadásul ez a sok minden érdekesség, kezdve a arany hamisításának módjaitól a római pénzbeszedés finomságaig, mindenről szólom benne, tehát mindez egy gyönyörű latin nyelven íródott, amely kicsit barokkos ugyan, de csak ott barokkos, amikor a Kölesvéri valamit nem akar világosan elmondani, mert ideológiai problémák származhatnak belőle, de nagyon nehéz ezt a Kölesvéri féle latint fordítani, mert nagyon szép és nagyon trükkös, technikás, még prózaritmus is van benne, néhol. Tehát én megmondom őszintén, néha vért izzadtam, és sok esetben a Petneházi Gábor, a lektor, segített nekem megtalálni a helyes megoldást, amiért ezért is ezúton is hálás köszönetet mondom. Most az a kérdés, hogy mai olvasónak miért érdemes ezt a könyvet elolvasni, már magyarul. Magyarországon, ez 2016-ban. Hát egyrészt azért, mert ez egy rendkívül érdekes adattár, mégpedig nem csak tudománytörténeti, hanem általános művelődés történeti adattár. Szinte minden mondatban vannak olyan meglepő dolgok, ami az ember, hogy fölkapja a fejt, de nem tudom, hogy tudják-e. Én Kölesvéritől tudtam meg, hogy miért van körfelirat a pénzeken. Hát azért, mert oda volt írva az uralkodó neve, és hogyha valaki abba belenyírt, akkor az felségsértés volt, és le lehetett fejezni az illetőt. Hát máig ezért van odaírva körbe a pénzzel az ország neve, de ennek ez volt az oka, és hát ezt például Kölesvéritől lehet megtudni. De ez egy kortörténeti dokumentum is, ez a könyv, és egy olyan kornak a kortörténeti dokumentum, ami Erdély szempontjából nagyon fontos, de Erdély ugye mindig, legalábbis a 16. század eleje óta Európához tartozott, de közigazgatásilag, jogilag és hogy mondjam, politikailag ekkor csatlakozott Európához, a Habsburgoknak köszönhetően, és ebben a csatlakozásban Körösherinek rendkívül a szerepe volt részint, mint állami tisztviselőnek, mert hát ő vezette a bányászati feltárásokat, illetve a közegészségügyben is beleszólt különféle trükkös módokon, a járványügyi intézkedésekben is, sőt, hát egy ideig Nagy Szebennek ő volt a polgármestere is, amit a szebeniek azóta nem bocsátanak meg neki, de ő egy nagyon érdekes figurája volt ennek a világnak, és protestáns létére ő rendkívül császárhű ember volt, tehát egy labanc volt magyarul, de nagyon konstruktív labanc, hogy úgy mondjam. És hát ez a másik, amiért érdemes ezt a könyvet elolvasni, mert bele tudunk nézni ebbe a korba. És hát a harmadik, a legfontosabb dolog, hogy megismerkedünk Körösheri Sámuellel, aki nem akármilyen ember, egy rendkívül érdekes, összetett egyéniség, és hogyha olvasuk ezt a könyvet, akkor az ő egyéniségéről nagyon sok minden kiderül. És hát utoljára még hadd mondjak köszönetet négy embernek, aki ezt a könyvet megszületni segítette. Egyik Bentházy Gábor, akit már említettem, aki egy olyan lektor, aki az elejét a végéig minden mondatot végig olvasott. Tehát ilyen lektorom, én 61 éves vagyok, de ilyen lektorom még nem volt. És hát talált is elég javítani való, tehát azon el lehet vitatkozni, hogy kinek van igaza, de megmondom őszintén, hogy nagyon hálás vagyok neki. Aztán Pál Gábornak köszönetet szeretnék mondani azért, mert a földrajzi neveknek a nem könnyű azonosításában nagyon sokat segített. Hát, hogy őszinte legyek, itt meg lettünk volna lőve a Zsuzsával. És hát a harmadik ember az Font Zsuzsa, aki nem csak szerkesztője volt ennek a könyvnek, hanem a szellemi anyja is, meg a nagyon sok mindenben segített. És hát a negyedik ember, akinek köszönetet szeretnék mondani, az Körösheri Sámuel. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és akkor Balázs Mihály tanár úr következik, aki két kötetet fog bemutatni, melyekben rengeteg sok tanulmány van.
Igen, két kötetet fogok bemutatni, de mehessen egy kétségbe. Igyekszem mértéket tartani.
Beszélj a mikrofonban, mert felveszik.
De nem tudok mikrofont
tartani.
Azt szeretném mondani, hogy arra a megoldásra jutottam, hogy talán nem helytelen lesz, ha összerántom bizonyos értelemben a két könyvet, és bevezetésként olyan mozzanatokról szeretnék egy néhányról beszélni, amelyeket közösnek látok ebben a mindannyiuk figyelmébe ajánlható talán két kötetben. Az egyik, elnézést kérek ezért, ezért dorgálást fogok kapni, de nem tudom megállni, hogy nevezem. Az egyik dolog, ami összeköti ezeket a köteteket, az Keserű Bálint személye. Itt van szerencsére közöttünk, szóval az a helyzet, hogy mind ennek a kötetnek a koncepciója, mind a szegedi konferenciának, hogy mondjam, az alapötlete, az, hogy mit csináljunk ott, az a vele való beszélgetésekben alakult ki. Az ő ösztönzésére gondoltunk arra, hogy aktuális mindaz, ami az úgynevezett vallási filozófia égisze alatt Európában történendően a mi figyelmünkre is érdemes. Ezzel azt is elárultam talán, hogy összeköti még az, hogy megpróbáltunk úgynevezett tudományköziek lenni. Sok tudomány képviselőit bevonni mind ebbe a Szegedi Konferencia kötetben, mind, mind a, az Európai Kora Felvilágosodás címében viselőt kötetben. Ezt tudják, hogy nem könnyű dolog. Szép hagyomány kötelez bennünket arra, hogy ezt csináljuk, ez a hagyomány gyönyörű. Ez Kranicai Tibor, Pirnát Antal és mások jegyzik ezt a hagyományt, ezt azonban munkával utolérni bizony-bizony nem könnyű. Ebben az esetben az történt, hogy oly sok korábbi együttműködés után, ugye volt együttműködés a történészekkel, néprajzosokkal, művészettörténészekkel, volt egy kísérlet a bölcselőkkel való együttműködésre, Sándor jóvoltából, ott inkább a politikai filozófia dolgai kerültek annak idején elő. Most egyszerűen arra gondoltunk, hogy teszünk egy kísérletet arra, hogy megszólítjuk a magyarországi filozófia történész társadalmat. Voltak segédeink ebben a mozgósításban, és volt példa, amely külföldi példa is, amely ösztönözött bennünket erre. A lengyel barátaim nekem mindig el szokták mesélni, hogy milyen izgalmas felkavaró volt az, amikor ők vitába szálltak, is mondjam, a teremben lévőknek a fiatal Lescsuckit kell elképzelni, és a barátait vitába szálltak a nagy Leszek Kolakowskival, aki ugye azt mondta, hogy ugyan kérem, hát lengyel filozófia, mi tanulmányozni valóban azon, hogy a lengyel nemesek egyáltalán nem értenek semmit a filozófiában. Hogy ez a dolog végeredményben teljesen kilát, ők szembe mentek ezzel, és így jött létre Lengyelországban természetesebb módon az, hogy hosszú évtizedek óta, és az úgynevezett átkosban is mindig volt lengyel filozófia történettel foglalkozó műhelyeknek egész sora, és nem gondolták azt, mint ahogy nálunk azért legyünk őszinték hosszú ideig, gondolták, hogy apácaival és egy-két névvel tulajdonképpen a dolog el van intézve. Itt nincs mit kereskedni és kutakodni való. Néhány ember, sokakat megkerestünk, nem mindenki vette a hívószót, de jó néhányan vették, és én nagyon nagy örömmel tapasztaltam meg aztán, hogy a fiatalok közül is sokan vették, és akkor ilyen, úgy mondjam, közös mozzanatként hagy beszélek arról, hogy a Smál Dániel, aki egy egészen kitűnő filozófia történész, Mrücs Ádám, egy fiatal doktorandusz, Guba Ágoston, ugyancsak a Filozófia Történeti Intézetben van, a Szegedi Pavlovics Tamás, tehát bevontunk fiatalokat, akik megértették ezt a szándékot, és ebben a kötetben, ugye bevezető tanulmánnyal szereplő Boros Gábor, hogy mondjam, ösztönzően segítségünkre volt. Tehát ez folytatandó talán, és minden reményünk szerint hát folytatni is tudjuk majd. Összeköti valamiképpen kétségtelenül a dolgot, a két kötetet az, hogy ez a bizonyos, hát legyünk nagyképűek és mondjuk azt, hogy vallásfilozófiai tájékozódási igény, ez nagyon erőteljesen ott van mind a két kötetben. Itt a nemzetközi tudományosság, hát ki látja azt hát teljes egészében, de mondjuk megpróbálunk olvasni. Tehát mindaz, ami e tekintetben történt, olyan emberek műhelyében, akik valamiképpen mégiscsak arra törekedtek, hogy a vallást a felekezeti világon fölemelkedve, hogy mondjam, valamiképpen abból kilépve, hogy mondjam, vizsgálják, és nagyon-nagyon komoly figyelmük legyen arra, hogy miféle egymáshoz közelítő törekvések vannak a 17. század derekától a 18. század derekáig terjedő időszakban. Ezeket a műveket elolvasva, hogy mondjam, témákat bizonyos értelemben, ezt talán utólag elárulhatunk, ki is ajánlottunk szerzőknek annak érdekében, hogy hogy csatlakozni tudjunk ehhez a mondjuk így nemzetközi hát elismertséget önmagának kivívó irányzathoz. Így jött létre részint majdnem egy időben jelentek meg, de hát az alkalom és Kölesi személye, aki az diktálja nekem, hogy először erről beszélnek, a korai felvilágosodások, amelyet bizonyos értelemben keretesnek is nevezhetném ezt a kötetet, abban az értelemben, hogy egy olyan tanulmány nyitja, amely a Habsburg-Erdély kialakulásának, politikai szellemi berendezkedésének az első nagyon izgalmas időszakával foglalkozik, és Magyar László Andrássy pedig Erdély egészségügye a 18. század elején, tehát bizonyos értelemben a közeget, azt a keretet jelöli ki, amelyben kibontakoztak a dolgok, és aztán vannak kifejezetten olyan tanulmányok, amelyek a protestáns egység, vagy már időnként a protestáns egységen is talán kívülre is merészkedő, a kereszténység egészének egysége irányába tájékozottak legalábbis, és koncepciókat fogalmaztak meg erre vonatkozóan. És hadd mondjam el, hogy e tekintetben, amit a teológia pacifikában a Kölesi leír abban a lendületes előszóban, amely ugye egy skót szerzőnek a műve bevezetőjeként készült el, és ugye 1709-ben jelent meg Szebenbe, az rendkívül felkavaró ebből a szempontból is. Ez a protestáns ember ugye a legizgalmasabb gondolatmeneteiben ezek se voltak könnyűk, ezt Lámos Anna fordította, és aztán én, hogy mondjam, birkóztam a későbbiekben ennek a szövegnek a egészen pontos értésével, hogy, de minden esetre valami olyasmit képzelt el, hogy a, talán még a katolikusok és a protestánsok is egymásra találhatnának dolgokban, és ami nagyon fontos, hogy ez akkor az ő esetében nem kapcsolódott össze, mert nagyon jól tudjuk, hogy mennyiszer tulajdonképpen diszkreditálja az ilyen törekvéseket, semmifajta politikai ambícióval akkor, hanem egy ilyen hogy mondjam, eszmei érlelődésnek az eredményeképpen állott ez elő. Ezt nagyon ennek a környezetét kijelölik itt bizonyos tanulmányok fiatal kollégánkra, Túli Tamásra hadd hívjam fel e tekintetben a figyelmet, és aztán mindennek az alapjai is kibontakoznak a Kölesi művei és hátterük című nagyobb egységben, ahol a disputációiból részletek is vannak magyarítva, és van néhány egészen kitűnő adatgazdagságával és gondolatgazdagságával felkavaró tanulmány. Hadd hívjam fel a figyelmet a Bújtás László Zsigmondéra, aki valami elképesztő alapossággal, aprólékossággal hozza össze itt a könnyajárásokban, üdvözlő versekben, levelekben Kölesi németalföldi életére vonatkozóan egyáltalán nem hasznosított adatokat, és rajzolja fel azt a hálót, amelyben az ő tevékenysége elképzelhető. Másrészt pedig a Schmál Dánielét emelném ki. Az eszmetörténeti érdekessége folytán nagyon nehéz kérdéskörbe, ugye Kölesi kontra ateoszták, az ateisták elleni polémia jegyében ír. És tehát ennek a kijelölése, ahogy ez itt megtörténik a Schmál Dánielnak a tollán, az engem őszintén szóval lenyűgözött, és egy kicsit az embert magába szállásra is késztetti, mert Hát szóval elképesztő részletességgel kell tudni a kartézianizmus, úgy mondjam, utóéletének és utórezgéseinek a dolgait ahhoz, hogy egészen konkrétan lássuk egy-egy szövegnek a fontosságát, és ez itt megtörténik. Egy új szövegek is megszólalnak, tehát itt hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy egy Lázár Jánostól egy gyönyörű imád Földessy Ferenc nagyon értő szikál és nagyon értő kommentárjában Préces filozófia Deum, a Deum című tanulmányban olvashatunk. Most tehát kapcsolódik nagyon erőteljesen ez a vastagabb, és kicsit ezt utólag ugye hát önkritikusan el kell ismerni az anyagiak szorításában, és hát kicsit apró betűsre sikerült valami, de azért találkoztam már olyan polgártársal, aki el tudta olvasni, ezért mégiscsak mindenkit a kötet kézbe vételére szeretnék biztatni. Itt hát ilyen nagyobb egységek mentén próbáltuk elrendezni az állítólag nem sikerületlen szegedi összejövetelnek az anyagát. Van egy bevezető ciklus, amely a korszak eszmei áramlatairól szól. Itt van Boros Gábornak a felvilágosodás, hogy mondjam, európai jelenségét értelmező tanulmányán kívül Tüskés Gábornak a janzenizmusról, Szeleslei Nagy Lászlónak a pietizmusról egy tanulmánya, és egyszerűen hát nem tudtuk azt megállni, hogy a szegedi, hogy mondjam, hát mit mondja, gondolatot, jó mondom, gondolatot ne jelenítsük meg, ez ebben az esetben az unitarizmust jelenti természetesen, ezzel is foglalkozik. Most van egy további ciklus, az Európai Tájékozódás címet viselő, ennek az összehozásában nagy segítségünkre volt Ötvös Péter kollégánk, akivel sokat konzultáltunk. Itt olyan fiatalokat, vagy középkorúakat, vagy tapasztaltabbakat kérdünk, mert tudtuk, hogy járatosak valamilyen európai kérdéskörben, és akkor ennek a hasznosítása történt meg. Izák Löpeirőtől kezdve Joachim Spaldingig, ennek a tanulmánynak fajtanita személyében itt van a szerzője is. Tehát kortárs németalföldi, francia és angol filozófiai áramlatokról, hát a mi szakirodalmi ismereteink alapján egy ilyen közvetítő, de úgy gondolom, hogy hasznos közvetítő szerepre vállalkozó tanulmányok sorra olvasható. Ezután a Hozzászólás nagy életművekhez címmel végeredményben Bethlen Miklós, II. Rákóczi, Ferenc és Zrínyi áll a középpontban, föltétlen időrendi sorrendben mondtam, Bene Sándortól van egy Kazinczy és Zrínyi, Orpheus és Herkulesz élményét nagyon invenciózusan szembesítő tanulmány, és aztán egy sor Bethlen Miklós, valami, ez nem volt megrendezett tulajdonképpen a részünkről, hogy így előre dolgozzunk a Bethlen Miklós évnek, hogy úgy mondjam, de hát ő ugye nagyon sokunkat foglalkoztat, és egy egész ciklus született ebben, most nem olvasom fel a neveket, annak ellenére, hogy a jelenlévők egyikének megígértem ezt. A recepció módozatai című valamiben következő egységben pedig hát, hogy miképpen sajátították el, honosították meg, tették magukévá részben egy-egy filozófusnak a gondolatait, a legkülönbözőbb személyiségek. Itt van néhány nagyon érdekes, régóta sokakat foglalkoztató dolog, például a Magfalvi Józsefnek, a a története, aki a református egyházban a legkülönbözőbb hát elhajlások miatt vették elő, ennek a bemutatáson keresztül hát jó néhány egyéb jelenségre is sor került. Összetartja tehát valami ilyesmit, ezt a két kötetet, ezt talán sikerült hangsúlyozni, összetartja az is, és én ezt tartom a legbiztatóbbnak, hogy sok fiatal ember szerepel benne, mindkettőben, és ennek következtében talán reménykedhetünk, sőt, biztosak lehetünk abban, hogy folytatása lesz ennek a dolognak. Köszönöm szépen!